Kisvest általában 15 és 22, holnap délután 29 és 34 fok közötti értékekre számíthatunk, és hasonló idő valószínű a következő napokban is. Friss hírekkel legközelebb 18 órakor várjuk Önöket.
A most hallható archívumi hanganyagot restaurált változatban sugározzuk. Most következő műsorunk 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
Egy Esterházy család vallomásai.
Harmonia Celestis. Részletek Esterházy Péter regényéből. Felolvassa a szerző.
E regényes életrajz szereplői költött alakok. Csak e könyv oldalain van illetőségük és személyiségük. A valóságban nem élnek és nem is éltek soha. Ott spacírozott hát a forróságtól alélt ligetes erdőrészben, vértes, apám s anyám, s egyikőjük sem gondolt arra, hogy ameddig a szemen lát, minden apámra vár. Apám azért, mert ha minden az emberi, akkor nem lehet a mindenre gondolni, nincsen honnét, meg nem de minek is. Anyám meg azért nem gondolt erre, mert már előző este erre gondolt. Apám öltözékén finoman szólva nem látszott ez az, amíg a szemen lát. De hát maga kinőtte ezt a nadrágot, kapta föl a fejét a lány. Nevetés helyett mondotta ezt, kinevetés helyett. Apám némi érdeklődéssel tekintett végig magán, az említett ruhadarab valóban véget ért a bokák fölött, igaz, az irdatlan, bakancsos, magas szárú cipő még így is majdnem elérte. Jó ez, vont végül vállat. Jól ismertük ezt a praktikus közömbösségét, gyakorlatias hányavetiségét. Apánknak nem volt köze a széphez, a sajátjához sem. Ez a majki nagymama vonal. Jó ez, konstatálta újra apám. Még a papáé volt. Mami mégis elnevette magát. Meghalt a szabója, kuncogott. Hogy mit, hogy hogyan? Vörösödött el apám, ritkán fordult elő, hogy valamit nem értett. Bizony, bizony, elhunyt a derék szabómester, mielőtt befejezhette volna e fejedelmi ruhadarabot, mely, mint halljuk, már nemzedékek óta áll a család szolgálatában, nem kevés kegyúri ünnepet él túl böcsülettel. Elhunyt a jó ember, mielőtt illusztrius művét, az úgynevezett leérő nadrágot végbe vihette volna. Maga csúfolódik, ismerte föl vidáman apám. Csak csipetnyit, kegyelmes úr. Az ifjú tanítónő tekintete szomorúan pásztázta végig apámat. Tetszett neki a fiatal férfi, a merész vonalú arc, a széles, szaru keretes szemüveg, amely oly gyámoltalanná tette az egész embert, a sudár alak és kicsit megbízhatatlannak tetsző játékos tekintet. Még a tragikus sorsú Szabót is a javára írta. Elszorult a szíve, ha arra gondolt, hogy talán közel lesz ehhez a férfihoz, és attól is elszorult a szíve, ha arra gondolt, nem lesz köze hozzá. Apám pedig, mint rendesen, mindebből semmit nem vett észre, vígan fecserészett. Lássa, ez csupán látszólag erdő, sokkal inkább park, bizony, egy park, amely erdőre hajaz. Na hát ez is olyan pápista észjárás, az, de mégsem az, hogy ezáltal legyen még inkább az. Mi, protestánsok, tudom, hogy ne tudnám, maguk protestálnak. Anyám meghökkenve pillantott rá. Nem volt szokva efféle komolytalansághoz, linkséghez. Náluk, otthon, az ő családjukban a vicc is komoly, mély értelmű, ha lehet, tanító célzatú. Tilos a blődli, tilos a szójáték. A humor nem, ellenkezőleg a humortalan embertől félnek. Ezzel szemben apámék nem féltek senkitől és semmitől, még ha erről nem szívesen beszéltek is. Ami számukra nem volt szíves, arról nem beszéltek, és így az nem is létezett. Csak amire szó van, az van. Anyámék mindenről beszéltek, ez hozzátartozott a bátorságukhoz. Apámék kizárólag arról beszéltek, amihez kedvük volt, ez meg az ő bátorságukhoz tartozott hozzá. Anyám az elszorulás helyén, helyett egyszer csak megvetést érzett a szívében. Arca piroslott az izgalomtól, teste forrott, és ott legbelül, ott lüktetett egy parányi, jeges dobogás. Ilyetten nyúlt a melléhez, próbálta volna kimasszírozni. Akkor még nem tudta, hogy ez a két érzés egész életében végig fogja kísérni. Minden megváltozik rajta, benne, a színei, a szavai, a szaga. Csupán ez a két érzés tart vele mindétig. A rajongás és a megvetés, meg ezek kicsi eredője, a szánalom. Mi, protestánsok, anyám nem is volt az, csak a nagypapa, szívesebben nézünk mindent a színéről, szemtől szembe. Egymásra néztek. Apám e pillanatban igen jókat gondolt a világról, mindarról, ameddig a szem ellát. Anyám nem törődött apám nézésével, pedig az nagyon nézett, végig akarta mondani, amit mondani akart. Ezt is otthonról hozta, nem az akarnokságot, hanem a teljességigényt. Apámék a töredéket is teljesnek tartották, tudván a töredék nem attól az, mert hiányzik belőle valami, hanem attól, ami benne megvan. Mamiék szenvedtek a töredéktől, fájlaltak mindent, ami nem teljes, ami maradék, hulladék, morzsalék, foszlány, darabka, részlet, roncs, csonk, dirib darab, aprólék, metélék, törmelék, fityelék, ami fragmentum, ami torzó. Papiék pedig mindent érdekesnek tartottak, ami van. Az erdő, fejezte be a tanítónő szigorúan. Apám fölkacagott. Ezt a kacagást mi már nem ismertük. A mosolyát igen, amely sose egyértelmű, sok áttétel bonyolítja, hajlik a somolygás felé is, ám ezt a harsány, teli nevetést, amely az egész testből szól, ezt hallani hallottuk, de csak ha már be volt csípve. Ezért ettől a hangtól féltünk, ami azért tetszett különösen rossznak, mert a nevetés maga épp a félelem nélküliségről szólt. Homéri kacaj. Az erdő, ó igen, minden bizonnyal édes, drága kisasszony, és megszorította anyám kezét, aki dühében, hogy ez milyen olcsó mozdulat, és ő mégis mennyire vevő erre, noha minden olcsót szívből megvett, pillantása sem méltat, elpirult. Az erdő, persze, de a szavak, hogy a szó szó-e, ez volna a kérdés, a szó. Anyám nem értette az ifjú grófot, se a kacagós vidámságát, se ezt a kenetteljes oldalazást a szavak körül. Náluk a szavakról nem beszéltek, a szavakat használták, értelemszerűen a beszédre használták őket, és a beszédnek, a beszédüknek önmaga nem volt tárgya, ami által kétségkívül számos kellemetlenségtől mentesültek, megúszták őket. Használták, és mint mesterember a szerszámát, tisztelték a szavakat, mint kőműves a spaklit, festő a pemzlit, óvták, karban tartották őket érzőn, vagy ahogy régen mondták, idegesen, szemecseltek köztük, alkalomottán finnyásan, vagy dühötten, nagyon is szenvedéllyel, nem csak gyakorlatias józansággal, hanem haraggal, szeretettel, gyöngétséggel. Felelősséget éreztek, volt mit veszteniük, volt tétje ennek a használatnak. Apámék, helyesebben nagypapáik, éppenséggel soha nem érezték, hogy volna mit veszteniük, minthogy, ismétlés, olyan sok volt nekik, hogy okkal hitték, azt nem lehet elveszíteni, hisz mindent nem lehet elveszíteni, legfeljebb sokat, de mindenből veszítve sokat, még mindig minden marad, vagyis minden marad a régiben, vagyis ez olyasmi, amivel nem kellettik foglalkozni. Midőn azután abban a történelmi szerencsében részesültek, hogy mégis mindenüket elveszítették, akkor teljessé vált a gondolatmenet. Ha az embernek nincsen semmije, abból bármennyit veszítve ugyanannyia marad, vagyis a helyzetük mit sem változott. Leledzve a nagy nincs ormán, megállapították, ez olyasmi, amivel nem kellettik foglalkozni, és vagy kimentek a krumpliföldre kapálni, mert felesben elvállalták, vagy kiültek az ámbitra, s elméláztak a történelem mikéntjéről. A szavakhoz is másképpen közelítettek. Ha, mint elébb, a szavakat szerszámnak tekintjük, akkor ők magukat is annak vették. A spakli, a pemzli. És fordítva, ha önmagukat mesterembernek, kézművesnek tekintették, akkor a szavakat is annak, egyenrangúnak, abban az értelemben legalábbis, hogy ők és azok nem választhatók el egymástól. Nem látszik a kéz, a kőművesé, mely húzná föl a falakat, nem látszik a festője sem, mely lefestené ezeket, és persze nem látszik az az univerzális kéz sem, amely a világot teremtette volna. Építődik, festődik, ők nem használták a szavakat, hanem harcoltak, birkóztak velük. Ki? Kicsoda? Nem létezett hát a palló, ahol kézművesként megvethették volna a lábukat, a létra, melyre festőként fölkapaszkodhattak volna, és nem birtokolták, hát mégsem mindent, a ma metafizikai napszemüveget sem, amelyen keresztül a fényes és teli égboltra pillanthattak volna, nagymama az más, vagyis nincsen távolság köztük meg a világ között. Folytonosan belekeverednek a világba, melyhez hozzátartoznak a világot leíró szavak, meg szók közök. A fiú a közelségre gondolt, a fiatal nő a távolságra. Nem gondolt semmire, izomból lépett. Már régóta szemmel tartotta a párt, avval az elképesztő sokszögletűvel, jelesül a lobogó sárga szoknya keltette föl az érdeklődését, az a színes óriás harang, ahogy ingleng a zöld fák között, és két harangnyelv himbál benne, bim-bam, bim-bam. Jó nyárnak ígérkezett az idei, a 39-es forró július hamari érésre ösztökélte a gyümölcsöket, a darás szangvinikusan szürcsölte a szirupos leveket. Ám ekkora körtét, mint ez, soha nem látott, pedig akkora már beröpülte a kőhányás zsemje bíborkapuszta tompa háromszöget, járt az Edit majorban, az évben ugaroltatással pihentették, ösmerte a kastélyhoz vezető nyílegyenes híres hárs allét, ahol végighajtott már maga Metternich is, igaz eltévedt azért. Ázsiában nem igazodott olyan jól el, mint az európai politikai parketten. Későbben az orosz truppok is végighajtottak itt, az ő esetükben nem értelmezhető az eltévedés kifejezés, illetve az oroszok és a németek fölváltva foglalták el 45-ben a kastélyt, utóbbiak pontos lajstromok alapján akkurátusan a tárgyakra, kultúrember módjára vigyázva raboltak el bútorokat, műtárgyakat, képeket, vázákat. Az oroszok inkább szívből cselekedtek, ügyeltek a tisztaságra, például a dolgokat nem a padlóra végezték, hanem a derékba tört, rombolt, rokokó porcelánkályhákba, rajtuk a zöldleveles herendi Eszterházi minta, és az égő zongorákban gondosan elhelyezve félbevágott bárányokat sütögettek heteken át. Regényes életet mondhatott magáénak a darázs, hogy levél, árva, vagy redőszárnyú volt-e, ki tudja, én nem. A történések alapján leginkább fürkész. Az emberekhez ambivalens viszony fűzte. Anyja hisztérikusan óvta őt tőlük, minden bizonnyal összekeverve magukat a méhekkel, azok tudnak csupán egyszer szúrni, ha szúrnak, belehalnak, és szúrnak. A méhek olyanok, mint a japánok, riszkánsak. Ha közel röpült az emberekhez, torták, mézek, almalevek csábítására, rögtön nevetségesen hadonászni kezdtek, arcukon rémületet és undort észlelt. Ez érdekelte. A hadonászás egyik felet sem nyugtatta meg, a döntés a darázs ízelt lábú kezében volt. Vagy új dalok, torták, mézek, almalevek után nézendő nobilisan ellebbenni, vagy azonnal akár egy zuhanó bombázó, jobban mondva zuhanó bomba, zuhanni. Apám, mindkettejük, sőt hármójuk számára váratlanul, hevesen megragadta anyácskám csuklóját, megmarkolta, akár egy artista, és elkezdte forgatni körbe-körbe a szoknya fölcsapódott, amerre a szem ellát, egy körhinta, és ők minden. A vásár, a vásáros, a ringlispil, a láncos kis székek, és ők a boldogan körbe kóvájgó Töröcsik, Mari és Sós Imre is, csak ezt akkor nem tudhatták. Apám erős volt. Játszott a tanítónővel, komolyan játszott, ahogy csak az ifjú emberek tudnak. Anyám azonban nem szeretett játszani. Vagyis játszani szeretett kártyázni, általában a társas játékokat, ülni együtt, este apikkal, a tágas verandán, meg a fiúkkal, a két tüneményes, sokra hivatott fitestvérrel, öccsel és báttyal. Szerette az észtornákat, a műveltségi vetélkedőket, szeretett országvárosozni, meg kapitalizni. Képes volt önfeledten belemerülni a játékok világába, csak hogy folyamatosan tudta, most ott van, abban a világban, abban a játékban, és nem itt, a verandán. De hideglelést kapott, ha csak úgy belepottyant valamibe, belepottyantják minden külön előzetes értesítés nélkül valamibe, aminek nem ismeri a szabályait, sőt, azok talán nincsenek is tisztázva, vagy nincsenek is. A grófék ugyanerről így vélekedtek. A semmi és a minden közt hányódunk, azaz játszunk. Nem a tükör mögötti világ vagyunk, ahol nincsenek súlyok, és nincs nappal meg éjszaka, nem is a tükör előtti világ vagyunk, és nem is a tükör. Ha most elengedném, kirepülne a világból, kurjantotta apám. Hát ne engedjen el, Maflicsek, gondolta a lány, s noha kibukott belőle valami kacarászás és sóhajféle, annyit mondott csak, hogy ne komolytalankodjék. Láthatóan osztozott abban a közkeletű tévedésben, amely a játékot komolytalannak tartja, hülyéskedésnek, viccnek, infantilisnek, éretlennek, gyerekesnek. A darázs nem számított ekkora skandalomra. A sárga harang úgy lobogott a világ fölött, a harangnyelvek úgy kalimpáltak az édes sötétben, hogy egészen elszorult a torka. Hát már ez a torok is. De igazán az fájlalta, hogy az ízelt lábúakhoz tartozván nincsen szíve, amely most ilyetten a gyors boldogságtól össze-vissza dörömbölhetne. Amikor azután apám már-már durván ki és fölemelte a forgásból anyámat, sőt, megpördítette, forgatta a forgásban, mint az űrhajós játéknál a Vidámparkban, és anyám ilyetten a gyors boldogságtól fölsikoltott, akkor a darázs ebben a sikolkodásos zűrzavarban zzzz, be a harang alá, bim-bam, bim-bam, micsoda szent harangzugás, összekeveredett a fönt és a lent, a világos és a sötét, a nyári tölgy koronájába ékelt résen át fölvillant a kék égi harmónia, hogy azután már csak a földi maradjon, a még gyönyörűbb fullasztó sötétség, ez az izzadt töménység, és a hús, és a bele a húsba, kiharapni egy darabot, megenni, fölfalni, bekebelezni, egyé válni, belezuhanni, feloldódni, megsemmisülni, az övé lenni, az enyém lenni, a lent. És amint diadalmas fullánkját azon kényes domba mélyeztette, jobban a domból épp völgybe hajló erdős területbe, kezdővidék, sötét, horhos, egy porkoláb völgy, amint beléfúrta magát a fűszeresen illatos húsba, még soha nem hatolt anyagba ilyen mélyen, zivatarosan, érdemben, molekuláról molekulára törte át magát az idegenségen, téve így magáévá és otthonossá, egyszerre fogta el a megsemmisülés és az örök élet utáni vágy. De dönteni, ha lehetett, már késő volt. Midőn kirántotta volna magát édes elkárhozásának remegő földjéből, akkor leszakadt a fél teste. Most vegyük úgy, hogy a fullánk elől van akár egy ragadozó állatnak agyar és tépőszemfog face to face, nem pedig hátrul, hogy a potroh végéből csusszanjon elő halkan, minden méltóság nélkül, mellékesen és gyilkosan. A szárny még mozgott, berregett, vitte ki a világosra. Kit is, mit is? Utolsó pillanatában megittasultan kettőnek érezhette magát a darázs, alany és állítmány, kint is, bent is, Beteljesülvén így az örökvágy, lehullott a földre. Véget ért a nyár. Anyám nem volt nyafka, ellenkezőleg. Most mégis akkorát sivított, hogy szédült, szédületes apám, majdnem elengedte a kezét, akkor pedig, tudjuk, anyám kirepült volna a világból, mintha paritjából szállt volna. Tölgy fölött el, messzi, Kecskét, Kömlőd, Nagyigmánd felé, Tornyó és Csordakút fölött, a satöbbik fölött, kizárólag családi birtok légterében, amíg a szemmel lát. Csákvár és Majk örökös ura eltaposta az önmaga körül forgó darazsat, darázs darabot, majd magához ragadta a kezdeményezést. Lefektette édesanyámat a fa alá, az árnyékos tompa fűre, aki mintha elkábult volna, mintha darás csípés formájában kábító injekciót kapott volna, féloldalra fordította, fölemelte a szoknyáját, és szemtől szembe találta magát a darázs maradék másik felével, de tragikus, ám láttuk szintén boldog darabbal. Lilike, kérem, sugta sötét komolysággal, nekem most el kell innét távolítanom a mérgező hatást. És tette mindazt, mit a darázs megtett és elmulasztott. Nem tudom, hány ilyen tökéletes pillanat volt az életükben, de megszámolni bizonyosan elegendők az ujjaim. Ennyit tudok szüleim nemi életéről.
Harmonia Celestis. Eszterházy Péter olvasott fel részleteket regényéből. Hangszeren közreműködött Malina János és Szabó István. A felvételt Borlai Kinga, Kis László és Maksai Helga készítette. A műsort Bán Magda szerkesztette és Zoltán Gábor rendezte.
Felvétel 2000-ben készült, és legutóbb 2021. július 14-én hangzott el itt a Kossuth Rádióban. A következő részt holnap ugyanebben az időben hallgathatják meg. Göncz Árpáddal Marton Éva beszélget.
Arc, vonások. Többször nyilatkozta elnök úr, hogy nem nagyon szeret önmagáról beszélni, de közben tudom, hogy részben írja a memoárját is, részben pedig készül őről egy film, amit a nyár óta szinte folyamatosan forgatnak.
Hát nézze, én nekem kéne írni a memoáromat. Én most már darabokból elég sok mindent raktam össze, de pontosabban nem raktam össze, mert rengeteget kérdeznek, rengeteg dologról beszéltem, több száz oldal van megörökítve. Már így kiadna egy tisztességes könyvet, hogy a vonalelkem meghúzni, végignézni és összeszerkeszteni. Igazság az, hogy nem kaptam el a dolognak a torkát, vagy a farkát, ahogy akarja. Nem jutottam oda, hogy tudjam, hogy mi az, amit tényleg meg akarok belőle csinálni, mert más az, hogy emberekről beszélek, hogy érdekesek voltak, más az, hogy köztörténetet írok, más az, hogy a magam szemszögével beszélek erről a tízesztendőről, amiben mondjuk inkább a szubjektív szempontok érdekesek, mert hiszen napról napra maga a történet megvan. Szeretném megírni ebben a légkörben, ami pillanatnyilag uralkodik, rettetesen nehezen szánom magamra, mert nagyon sok mindent tudok olyat, ami érzékenységeket érint, nagyon sokat tudok olyat, amit nem tudok bizonyítani. Következésképpen nagyon nehéz papírra tenni. Ha még azt is figyelembe veszem, hogy milyen öreg vagyok, és tisztában vagyok vele, hogy az utolsó ember, aki 80 éves korá után remek művet írt, az Theodor Fontane volt, és egy elég magas mérce.
Visszamegye a memoár időben a gyerekkorig, hiszen erről olyan keveset beszélt.
Voltak éppen muszáj, hogy visszamenjen, majd van nélkül, ami jelenleg a mai felnőtt nem érthető. Ugyanakkor meg rettenetesen óckodom attól, hogy a hozzám közelékről beszéljek. Talán édesanyám kivételével, akitől hát annak a rendjes módja szerint a legtöbbet kaptam. Talán a legjobb novellám 7 évig pihent a fiókomban, mert az volt az érzésem, hogy egy írónak szabad könyörtelennel is saját magával szemben, de nem szabad könyörtelennek lenni azokkal, akik közel állnak hozzá, és a legközelebb állnak hozzá. Tehát jóval az enyém meg halála után adtam csak közzé, mikor már személytelen volt az írás. Ugyanakkor hát tudja az, hogy az ember úgy hoz emlékeket, arcokat magával, hogy az egész életét meghatározza, csak ezek csak az enyémek. Na ebből is látja, hogy nem vagyok igazi író, mert hogyha az ember egy szemerkéből tízszer annyit írna még, mint amennyi volt, mert még hozzá képzel, akkor mondjuk életművet tud alkotni. Ha tizedét írja meg annak, aminek tudatában van, akkor nehéz életművet alkotni. Akkor lépi át ezt a küszöböt, hogyha a kényszer, a belső kényszer már nagyon-nagyon noszogatja.
Mit hozott a családból? Hozott rengeteg olvasmány élményt, hozta az olvasás szeretetét?
Azt mindenképpen. Hogy kitől kaptam, ezt nem tudom, nézze, én önképzőköri elnök voltam, ami egy nagyon szép dolog. Most az iskolánknak a nem tudom hányadik évfordulóján Bárány Tamás is, meg én is ott voltunk. Egyik magyar tanár felolvasott, most megnézi, hogy mennyire vagyunk műveltek, és felolvasott először egy versidézetet, és megkérdezett tőlem, hogy ezt vajon ki írhatta. Találgattam, és azt mondom, hogy én azt hiszem, hogy Áprili, mert nagyon hasonlít hozzá, elnevette magát, mondta, hogy ezt maga írta, benne van képzőkör aranykönyvében. Az életem mellékterméke az írás, vagy végül is az írásnak a terméke az bizonyos mértékig, amit csináltam, nem tudom. Egyet tudok biztosan. Nézd, a regényműfajt nem újítottam meg, a novella műfajt szintén nem, ahol azt hiszem tanultam. Az a mit tekintve, hogy nekem másom nem volt politikai eszközöm, csak a szavaim, az inkább a beszéd.
Bár a jogi egyetemre ment, aztán agrártudományit is végzett, de azért az irodalom végig ott volt, lapot szerkesztett a háború után.
Igen, én szerettem azt a lapot, és a Tamás Járonnak arról a lapról nagyon jó volt a véleménye. A Nemzedék, de magunk tudata szerint jó lapot csináltunk, csak nem biztos, hogy azoknak szólt tényleg, akiknek csinálni akartuk. Független ifjúságnak volt alapja. Valahol megvan nekem, ha előveszem, örülök neki, de kritikusabban nézem, mint az akkori szemmel néztem.
úgy tűnik, hogy ez egy lehetőség, egy véletlen lehetőség volt maga a műfordítás kezdet ott benne a börtönben, és úgy tudom, hogy angolul akkor éppen hogy tudott.
Hát én bent tanultam meg, egész minimális, kapiskáltam az angol nyelvet. Feleségemnek engedélyeztük ebbe, hogy ő nekem egy nyelvkönyvet. A nyelvkönyv, mint ha használt volt, Rúzsa bizonyos mondatokat aláhúzott benne. Ezeket én összeolvastam, és ebből kijött egy levél, amiben részletesen tájékoztatott engem, tehát igen fontos volt számomra.
Valahol egyszer azt írta, hogy bátorság kell a fordításhoz. És aztán jöhet a nyelvtudás.
Mindenféleképpen. Vegye hozzá, hogy én például angolból fordítok, egyszer Új-Zélandban vagyok, egyszer egy kanadai halászhajón, egyszer a 19. század Amerikájában vagy Angliájában, egyszer Vad-Keleten vagy Vad-Nyugaton. Mindezeket nem ismerem. Bele kell élni magam. Olyan, hogy angol nyelv vagy magyar nyelv nincs. Irodalomban van Mórának nyelve, a Jókai magyarsága, Eszterházi magyarsága, az egyiket se tudja idebe suszterolni, tehát az ember írókat fordít, és nem nyelvet fordít. Következésképpen bele kell élni magát. És akkor aztán előjön még a lelkismereti kérdés. Fordító pontosan tudja, hogy mikor fáradt az író, mikor hazudik, mikor tesz erőszakot a történetén, mert be kell fejezni idő előtt, tehát meg kell halasztani valakit. Hát ezzel nem tudok választani, de egy ügyetlen és fáradt nyelvi megoldáson tovább tudom lendíteni. De jogom van erre. Jogom van-e jobbat írni helyettem, mint amilyen nem, vagy pedig eleve valahol marad az ember az íróval szemben, éppen azért, mert nem az anyanyelve az, amelyikben írt. Egyébként nagyon jó iskola. Ha az ember eljut oda, hogy írja a magáét, a maga élményét írja meg, akkor amikor az írói kifejező eszközök olajozottan ott lógnak a falán, amikről csak le kell vennie.
A gyaluforgácsokat azért szerettem, mert túl azon, hogy benne van az, hogy hogyan fordít egy fordító. Hát ott van a teljes angol-amerikai irodalom, a 20. századi, a kedves könyvek, az ön által fordítottak, a mások által fordítottak.
Olyan könyvről írtam, amelyiket szerettem, amelyikből valami élményem volt. Valószínűleg egy ilyen személyes szögből közelítettem meg minden könyvet, nem volt bennem tekintély, tisztelet, név nem mondott nekem semmit. Az élményemnek volt egy rövidített visszája, pontosan a visszképet leírtam. Én is szeretem, de már régen olvastam. Érdekes volna most újra olvasni ezzel a szemmel.
És aztán például kiderül, hogy a kedves műfordító barátok, hiszen itt tiszteletet tesz Réz Ádám előtt.
Nézze, Réz Ádám ragyogó műfordító volt, Szőlősi Klári, Róna Ilus, Borbás Mari ragyogó műfordító volt. Én jó iskolába csöppentem be. Akkor éppen agronómusként dolgoztam, úgyhogy komoly riadalmat keltett, mikor én csizmában mentem be. Nem tudták, hogy olyan ez a pali, és az valószínűleg csak a bajuszát fogja széttörölni.
Bár a börtönbeli fordítás az egy belépő volt az Európába.
Voltak éppen igen, az Indian Summer-t igen, azt fordítottam le. Az a Gervasi nagy regényének egy része. Valaki véletlenül megkapta a kötetet. Ezt mikor Litván Gyuri szabadult, Litván Gyuri kihozta a feleségemnek a házassági évfordulónkra, ezt adtam én be az Európába próbafordításnak. Mondjuk ebből lettem én fordító. Mai szemben megint azt mondom, hogy elolvastam, kíváncsi vagyok, mit javítanék.
Azt szerint fordította, hogy kik a kedves írók, vagy megrendelésre jöttek, vagy fontos volt, hogy ezt az új, friss amerikai irodalmat behozni?
Fura dolog. Nekem magától értetődik, hogy megélhetés ortnos, egy kezdő műfordító nem válogat. Később aztán már módja van válogatni, akkor már ismerik, hogy mi az erőssége, mi a gyöngéje, tehát ez szerint is megy. Mondjam azt, hogy 10 könyv közül 2 vállalábú hegyre, amit az ember fordít, amíg a maga életét éli. Hát ilyen volt a Tókína, Gyűrűk ura. Réz Ádám kezdte fordítani, megcsinálta a legnehezebb részét, a nyelvi részét. Valamit az elején, nem tudom, hogy 7 vagy hány évet. Én betelepettem egy vidéki kastély déli szárnyába, fenti toronyszobába, és ott egy neki futásra csináltam meg.
Tehát ezek maradandók, sőt a Tolkien az hát most újra reneszánszát ér. Így van.
Hát az állítólag a Biblia után a legtöbbet fordított könyv, én nem tudom, hogy igaz, és az irodalmi művek között igen. Mikor én befejeztem, akkor az volt a benyomásom, hogy a világ legnagyobb kerti törpéje, mert ha megnézi, azért vannak annak a könyvnek olyan apró hiányosságai, például eleven nő alak nincsen benne. ott csak idealizált királynők vannak. De aztán rájön arra, hogy megvannak a titka, hogy miért ilyen csodálatos. Ma is azt olvasom, a beteg vagyok. Végül is mindig a jó marad felül, és a legvégén is óriási élethalál azban a jó marad felül a rossz fölött. Hát ennek következtében az ember mindig izgatottan minden részletét figyeli, és minden részlet a végén elégedett, hogy jó volt erősebb. Jó volt csinálni is.
Sorolni is nehéz volna, hogy ki mindenkit fordított, de azt mondta, hogy nagyon kevés olyan mű van, ami Lábujjhegyre áll. Az ön számára melyik volt?
Egészében Faulkner. Faulkner fordítani alapvetően más, mint bárki más, mert a normális munkát elemzi az ember a mondatot. No hát a Faulknert elkezdi elemezni, és szétszed egy mondatot darabjára, az életben nem tudja többé összerakni. Egyetlen egy lehetőség volt, hogy fejest ugrott a szövegbe. A 30-35 sor után jön vissza egy szó, aminek a helye azért meghatározott, mert valamilyen kontextusban kapcsolódik 100 oldalnyi máshoz. De valami olyan mértékben kompakt. Nem lehet ez. Ha szétszeded, akkor utána nyelvtan lesz belőle. És a nyelvtan lesz belőle, akkor megette a fene, melyik a varázs a vészel.
Mennyire tudja a fordító bevinni a saját szubjektumát, a saját élményeit, mennyire van ott a háttérben akár az ön élete is, hiszen sokszor művek és életek találkoznak szerencsés pillanatokban.
Rettenetesen el lehet rontani egy könyvet, hogyha az ember nem érzi a magáénak. És ami valóban nagyon szerves és belső törvényei vannak, az sokkal nehezebb fordítani, mert nem enged elmozdulást. Ez nem mindig derül ki. Ugye, itt van például a Ragtime, a doktor, aki még egy nagyon kedves munkám volt. Borzasztó nehéz lehetett, mondták nekem. Abszolút nem volt nehéz. Mert ereszkedő lejtésű, középhosszú mondatok vannak benne, és a gondolkodás mondja kelet-európai. Hát ő neki még a nagypapája Oroszországból jött. Nagyon meg volt lepve, mikor ezt mondtam neki annak idején, de az ember ezt a kelet-európai stihjét egy szövegnek pillanat alatt megérzi.
Kiket ismert azok közül, akiket fordított?
Doktorovot ismertem jól, Styront ismertem, Styron feleségét, Rose Styront, vele nagyon jóban voltam. Goldinggal találkoztam, én Goldingnak egyszer írtam egy levelet, és kaptam egy rendkívül kurta furcsa kis választ. Nagyon meg voltam sértve, és azt mondtam, hogy ezeket Goldingot nem fogok fordítani. Aztán utána, amikor már elnök voltam, találkoztam Goldinggal, rémlik nekem, hogy a királynő vacsoráján. Egészen más volt, akkor megszerettem. Nem az írását, mert az írását addig én is szerettem. Golding azt hiszem erősen hatott rám, vagy nagyon közel állt hozzám. Szerettem a hihetetlen tömör, cizellált mondatát, ami néha egy kicsit művi volt, de hihetetlen kompakt volt. Én azért állt hozzám közel.
És hát mondjuk Updike, akit tudom, hogy nagyon szeret.
Igen, a korai Updike-et nagyon szeretem. Soinkát is nagyon szerettem.
Mennyire hatottak a műfordítások a saját írásokra, vagy mennyire volt a műfordítások mellett egy vágy, hogy írni sajátot is? Hiszen szinte minden műfajban írt.
Legközelebb hozzám az összes műfaj közül voltak éppen a dráma volt, mert egy regény voltak éppen nem más, mint egy hosszú történet, amelyben a rendezői utasítás túltengenek a párbeszéddel szemben. Én szerintem a párbeszéd, hogyha összekapcsolódik, az mond a legtöbbet. Többé-kevésbé fölöslegesé válik a töltőanyag. Szóval, ha valaki alkalmatlan arra, hogy nagy regényt írjon, az én vagyok. Kihúznám a háromnegyed részét.
Pár regényt írt a Sarusokat, ami kis regény, visszamegy a Waldensek korába. Vallás mennyire izgatja, hogy a történetet oda helyezte vissza?
Kérestem egy eretnekséget. Én nem erre gondoltam eredetileg, Katarra gondoltam. Katarok lettek volna a legérdekesebbek. A fekete-fehérre, a napholdra, ős vallási képzetekre vezetett vissza. De hát azt már így is írta akkor.
Így van, a Tisztákban.
Következésképpen én ahhoz nem tudtam hozzányúlni. Akkor kezdtem keresgetni. Felfedeztem a Waldenseknek itt az őseit. Kőszegi és Soproni, az utolsó előtti Waldensper volt. No, erről nem volt nagyon sok, nem voltak benne csak az ítéletek. Most, amit én az eretnekségről nem tanultam meg életemben, azt nem volt érdemes tudni. Nagyon kikívánkozott belőlem. Ezzel együtt én azt marom magának mondani, hogy ez nem az életem kulcsregénye. hogy magamat ketté vágtam benne az apára és a fiára. Személyesen nagyon ismertem az inkvizíciót és az inkvizíció módszereit. Úgyhogy számomra az a regény fontos volt az életemnek, egy fontos élménye, vagy pedig köre ment ki. Így lett belem gyakorlatilag egy könyvíró, mert az az egy regénye maradt, meg aztán az élet elsodort engem erről a területről, és olyan erős élményem, amire arra kényszerített volna, hogy oldalba rúgjam a mindennapot, az nem volt.
Sajnálja, hogy elvitte a politika, hiszen 89, amikor még az Írószövetség elnöke.
Nem tudom, hogy elvitte. Ez valahogy, hogy az ember életében valami belső törvényszerűség van. Nyilván ennek a lépcsőnek, az írásnak benne kellett lenni, rengeteg hasznát vettem később is. Mondjuk azt a képességet, hogy az ember önmagát megfogalmazza, és megértse másnak a sorai mögött a valóságot. Ebben a harmadrendű kérdés az, hogy a regény arról szól, hogy Jancsi és Juliska szeretik egymást, és a gonosz mostoha nem engedi, hogy gyakorlatilag nem volna több irodalomra szükség, mint a görögökére, mert azok mindent megírtak.
A műveiben, és gondolok itt akár a színpadra írt műveiben, tehát a Kőkövönre, a Rácsokra, ami címet nem véletlenül adtam ennek a mai beszélgetésnek, mennyire írta meg végül is elmaradt börtönnaplót?
Hát erre egyszer nem gondolkoztam. Nyilván az ember az maga élet elmaradt naplóját írja, hát ennek a börtön egy jelentős része volt, a Rácsok biztos. Nekem két komoly Rácsok élményem volt, több helyen is láttam. Az egyik román előadása volt, ahol a rendező megfordította a színpadot, és a nézőtéren játszódott a darab. Nézők azok fent ültek a színpadon, és a Rácson keresztül néztek, ami lent játszódik. Ez valami nagyon furcsa dolgot mondott, pontosan az alapmondani valóját magyarázta meg. A másik volt egy albán előadása. Akkor én már elnök voltam, meghívtak Albániába az előadásra, és akkor azt mondta a külügy, hogy ha még Albánia úgy is ideje volna egy állami látogatásra, közd össze. Hátam borsódzott, mert nincsen rémesebb, mint a VIP előadás. A VIP nem mer mosolyogni, nem mer sírni, mert a méltóságon nem engedi meg. Tudtam, hogy ez annyit jelent, hogy ez a mindenki ott lesz, ott is volt. A színházat évek óta nem fűtötték. Mindenki téli kabárba ült. A színésznő, a fordítónak a felesége volt, aki 6 évet ült. És az 5. perctől kezdve így remegett együtt a közönség színpaddal, minden szónak 3-szor annyi súlya volt, mert ők még közvetlenül élték át annak a mondani valóját.
Nagy siker volt, én úgy tudom, New Yorkban is, de egészen más lehet. Latin-Amerikában és Albániában és New Yorkban ugyanazt a darabot, hiszen más a üzenete, más a hangsúly.
Én azon csodálkoztam, hogy a japán előadás milyen jó volt. Nagyon féltem, hogy erre végleg semmi élmény alapig. Női főszereplő olyan jó volt, talán egyik előadáson sem láttam. A japánok számára ez egy olyan lecke volt, amely vadidegen dolgot kellett neki lefordítani magukba Japánra, sikerült. A románoknak közelebb állt, mert átélték. Albánoknak, azoknak a hétköznapjukat mondtam, bőrük összerándult, mikor hallgatták. Utánam tudtam meg, hogy a házelnök 24 évet ült. De ott nem volt olyan, aki ne próbálta volna ezt meg a valóság.
Próbákra például ült be, vagy kérték véleményét, vagy szólt bele, vagy hagyta,
volt,
hogy...
Igen, még fordításnál is volt, mikor nem nézze, van rendező, amelyik nem bírja elviselni, ha vele szólnak. Van, ahol a színpadi hagyományok illedelmesebbek, van, ahol mondjuk a színpad eleve kegyetlen. Nézze, nincs két előadás. A médiának a legszebb előadása talán az ukrán volt, amit nagyon-nagyon szerettem. A legemlékezetes az Ős Médéja volt, amit Szemmes Mari testesített meg. Ő mondta nekem, akkor ez divat volt, ír nekem egy monodrámát. Végül is van benne egy rendőr, akit ki lehet belehagyni, különben monodráma. Én láttam ezt olyan előadásban, ahol táncdráma volt, láttam olyan előadásban, ahol két lelke a szereplőnek, két nő volt. Láttam hagyományosat, láttam elvonatkoztatottat, szóval... Az égvilágon minden belefér, és eleve nem mondom valamire azt, hogy rossz, mikor az ember színpadra ír, azzal megajándékoz egy rendezőt, vagy megátkoz egy rendezőt.
Mióta nem köztársasági elnök, több ideje lette, bár elég elfoglalt, azt tapasztaltam, hogy írjon, szokott-e írni a memoáron kívül mást?
Nincsen rá az embernek módja így, mert hogyha 3-szor megy egy héten vidékre, akkor nem jut hozzá. Az egész irodalom valahogy átért értékelődött az élettel szemben. Nem mondom magának, hogy egy egyszerű és egyértelműen fogalmazott jó mondani valóhoz nem lehet művészet. De mindestre a forma a képzésben nem művészet, a művészet az, hogy meghúzza az ember olyan mértékben nyersre vagy áttetszőre, hogy az mindenkinek abban a pillanatban érthető legyen. A cizellált szép műveket, az irodalmiságot, ma egy szinte azt merném mondani, inkább sértésnek érzem. Nyilván a művészettel összefüggő forma és a stílus játék is. 80 éves körül lehet, hogy elfelejtettem játszani.
Életre szóló irodalmi élmények, illetve életre szóló irodalmi barátságok születtek. Tehát, ha jól tudom, József Attila az örök, de a kortársak közül Nemes Nagy Ágnes, Mészöly, azok igazi barátok voltak.
Gergely Ági, Borbás Mari. Hát nézd, Borbás Maritól tanultam, amikor az első fordításomat csináltam, egy novella fordításomat. És egy nagyon derék külkereskedő volt, aki kontroll szerkesztette. Én robbantam. Mikor kezem azt mondta, hogy Mari, jöjjön le Árpi a plafonról. A kontroll szerkesztője tudna magyarul, akkor ő fordította volna. Ha maga tudna angolul, akkor maga kontroll szerkesztette volna őt. Na ebben tökéletesen igaza volt, és akkor traktált engem így hetenként angol könyvekkel.
Nemes Nagy?
Ha valaha volt írónak puritán ember, akkor Ágés volt az. Az eredendő élményt addig csiszolta, amíg általános értelmű emberi mondani valója volt. Hihetetlen szigorú volt, és én nagyon büszke vagyok, hogy szerette azt, amit írtam. Idézni nem akarom, azt engedje meg nekem. Hogy hiteles volt, mert ugyanolyan egyenesen mondta meg, amit nem szeretett. Nagyon szigorúan ítélt, ahogy is az írás Székely Magdi is. Soha életemben nem vettem rossz néven, hogyha szerkesztő azért emelt ki egy mondatot, mert veszélyes volt, mert nem a maga bőrét védte vele, javarészt az enyémet. Meg is mondtam, hogy annyit, nincs az a mondat, ami megérne anyőtekit, hogy te kitörd a nyakadat emiatt.
Bár egyszer számomra érdekes volt, valahol említett, hogyha nagyon fáradt, angolul olvas, de olvasni a magyar irodalmat, a magyar költészetet mennyire adhat új és újabb erőket?
Nézd, mindenki megreked ott, amikor az alapélménye van. Most felhangzott egy néhány költőnév, én valahol itt rekedtem meg. Ezek azok a könyvek, amiket a felütök, akkor biztos, hogy merő véletlenségből pontosan annál a versen fogom felütni, amelyre akkor szükségem van. Akár orvosságnak, akár megvilágosodásnak. Ott nem van több ezer szép irodalmi mű, ezeknek a kétharmadát az ember tényleg elolvasta, a kétharmadát nem olvast el. Következésképpen úgy kavarok bennem, vagy úgy ülepedett le bennem az irodalom, nem tudom megkülönböztetni.
Azt többször mondta, nyilatkozta, hogy író vagyok, műfordító vagyok, ha ma megkérdeznék.
Most van rettenetes nagyképű dolgot mondok magának, azt mondja, Göncz Árpád vagyok. Na most ez nem műfaj, de ebben van a verbőzista diáktól kezdve az autogénhegesztőn és a talajvédelmi technikuson, a műfordításon, remélem nem teljesen elfelejtésre ítélt regényen, a 10 éves elnökségig minden. Most ez szervesen egymásra rakódott, egy kicsit olyan, mint a guano réteg, hogy az elnökségem mit ért, mit nem, azt nem tudom, de mindestre benne volt az, amit végig csináltam az életemben. Az elnökség is úgy része annak, valami módon kettős ember arcot mutat. Egyszer egy elképzelt magyar embernek az arcát, egyszer a nagyon is létező Göncz Árpádnak az arcát.
Elhangzott arcvonások. Göncz Árpáddal Marton Éva beszélgetett. A portréműsor 2001-ben készült, és legutóbb 2001. december 11-én hangzott el a Kossuth Rádióban. Thank you. műsorainkat újra meghallgathatják a mediaclick.hu internetes oldalon. Műsorajánló.
Magyar filmklasszikusok, ismeretterjesztő műsorok és a legkedveltebb régi magyar rajzfilm sorozatok az M1 műsorán.
Vivaldi híres áriái és drámai hangvétele keveredik a Bajazet, avagy Il Tamerlano című háromfelvonásos operában. Barokk opera a Műpából, szombaton 19 órakor a Bartók Rádióban.
Műsorajánlót hallottak.